Végre eljön a béke, legalább a Kaukázusban. Örményország miniszterelnöke és Azerbajdzsán elnöke pénteken békeszerződést írt alá Donald Trump amerikai elnök kezdeményezésére és jelenlétében a Fehérházban. A két ország vezetője ezután bejelentette, hogy ezért közösen Nobel békedíjra szándékoznak felterjeszteni Donald Trumpot. Hogyan sikerült elérni most, ami 3 évtized óta lehetetlennek látszott? Milyen megállapodások születtek, és miért fontos a világnak, hogy a Kaukázusban béke legyen? Vendégünk a stúdióban Vasa László, a Magyar Külügyintézet főtanácsadója, vezetőkutató, egyetemi tanár. Szeretettel köszöntöm.
Üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm a meghívást.
Mi történt a Fehérházban pénteken?
A Fehérházban, hogy egy helyesbítéssel kezdjek, nem a békeszerződést írták még alá, hanem egy szándéknyilatkozatot írt alá a három fél.
Minden esetre egy nagyon látványos kézfogást láthattunk, még Donald Trump is oda tette a kezét, és lényegét
tekintve egyébként mondhatjuk, hogy békét kötöttek a Fehérházban, de a formális aktus az majd később, amikor aláírják a részleteiben kidolgozott békeszerződést, ami egyébként elő van készítve, hiszen évek óta tárgyalnak róla. Ezt a tárgyalási folyamatot a 2 évvel ezelőtti esemény gyorsította fel, amelynek keretében Azerbajdzsán visszafoglalta a teljes karabahi területet. Hamarabb egyébként, mint tulajdonképpen tervezték, ugyanis a 2020-as háború szüneteltetéseként ugye egy tűzszüneti megállapodást írtak alá, aminek 5 év volt a határidejű, akkor kell újra tárgyalni. De ezzel a mozzanattal, hogy Azerbajdzsán teljesen átvette az ellenőrzést az egyébként a területén lévő és a nemzetközi jog, és azt hiszem 4 ENSZ határozat szerint is őt megillető terület fölött, amit az örmények ugye magukénak vallottak, ez a hegyi Karabah, ami egy enklávé, örmény szempontból exklávé volt. Ez nagyban elősegítette ilyen szempontból a helyzet rendezését, hiszen beálltak a nemzetközileg elismert határok a két ország között. Természetesen Örményország ezt nem akarta elfogadni ezt a helyzetet, de valójában semmit nem is tudott tenni ellene, hiszen katonailag nem elég erős, hogy visszafoglalja a Karabahot, ráadásul akkor tulajdonképpen agresszornak számítana, hiszen egy másik ország területét támadja meg.
Annak idején beszéltünk erről önnel is, de hogy akkor ott az volt ugye, hogy elmenekültek onnan örmények is nagy számban, akik ott éltek, és akkor etnikai tisztogatásról is volt szó, elsősorban a franciák nagyon felszólaltak, fel voltak háborodva.
Így van, a franciák azért szólaltak fel ilyen gyakran, mert nagyon erős az örmény diaszpóra, és politika formáló az örmény diaszpóra Franciaországban, illetve Afrikából való kiszorulásukkal párhuzamosan ugye helyet keresnek, hogy a birodalmi érzéseiket kihéljék, és előszeretettel avatkoznak be ilyen ügyekbe. Egyébként pontosan Franciaország volt az egyik erő, amelyik erőteljesen hátráltatta a béke folyamatot, ugyanis mindig volt egy ígéret, egy hatásgyakorlás, amikor már az örmények hajlandóak lettek volna kompromisszumra. Egyébként nem csak Franciaország, hanem Oroszország is hátráltatta ezt a béke folyamatot. A legutolsó időszak egyébként egy meglehetősen hirtelen jött fejlemény, és kevesen is láttuk előre, hogy Amerika egy ilyen huszárvágással, miközben azt mondja, hogy tulajdonképpen csak Amerikára kíván fókuszálni, és nem annyira akar a világ ügyeibe aktívan beavatkozni. Itt tényleg egy huszárvágással sikerült azt megoldani, hogy nem amerikai katonák fognak valójában Örményországba érkezni, hogy ezt a bizonyos Trump folyosót, aminek a hivatalos neve, illetve hát leginkább az Azerbajdzsánban használt elnevezés az Angezur koridor, hanem ugye katonai alvállalkozók, PMC-k lesznek ott, hogy minimális élőerővel, rendkívül nagy gazdasági jelentőséggel, úgy, hogy Amerikának is hasznot hoz pénzben kifejezve, ráadásul egy hihetetlen zseniális geopolitikai akcióval oda kerülnek Irán határára. Ugyanis az Angezur folyosó Azerbajdzsán és Örményország között pontosan Irán határán megy olyannyira, hogy amikor meghiúsulni látszott az utóbbi években az Angezur folyosó megvalósítása, ami azért fontos Azerbajdzsánnak, mert összeköti az Azerbajdzsán fő területét, úgymond nem a leghelyesebb szó, de az anyaországot, az exklávé, valamit Nahicsevánnak hívnak, ugye köztük van Örményország, több 10 kilométeres sávban, és ugye az azeriek azt követelték a tűzszüneti megállapodásban, amit az örmények el is fogadtak és alá is írtak, hogy létesüljön fizikailag egy útvonal, egy korridor, vasút és autópálya, amin össze lehet kötni ezt a két országrészt. De hát ugye a helyzetben az a pikáns, hogy Örményország területén, nemzetközi jogilag örmény területen lenne egy olyan azeri folyosó, amit nem ellenőriz Örményország. Na most ebben nyilván nem ment bele Örményország, de nem csak emiatt nem lett béke, hanem a másik mozzanat az, hogy az alkotmányunkban benne van, hogy Karabah Örményország része, örökké, és így is marad, és ugye ezt pedig minden bizonnyal változtatni kell majd, mert csak akkor lesz béke. És ebbe lépett bele Amerika, hogy rendben, nem tudtok megegyezni, az örmények nem akarják, hogy az eriek üzemeltessék, sem semmi más megoldás, rendben, akkor Amerika megépíti és üzemelteti. Ilyenhoz szoktam hasonlítani, mint a Panama csatornát annak idején megépítették, és nem tudom, 100 éves bérletben üzemeltetik, pontosan ugyanez a séma.
És tulajdonképpen
is.
Akkor ez mind a két félnek jó, mert nem egyik vagy másiké, hanem ott
és
az
ugye
amerikai,
egy, aki... ugye egy garantor van ott, nem is tudom... Egy biztosító van ott ilyen szempontból, hogy senki nem fog nekik menni, senkinek nem érdeke. Hát ugye Azerbajdzsán ezzel nagyon sokat nyer, Örményország nagyon sokat nyer, mindenki jól jár.
Nagyon fontos gazdasági megállapodások is születtek, ami miatt szívesen belement mindkét fél, és még Amerikának is jó, ahogy ön mondta. Milyen előnyük származott ott a helyieknek ebből, Örményországnak, Azerbajdzsánnak, és milyen előnye Amerikának?
Kezdem az azerbajdzsáni előnyökkel. Egyrészt... Most ezt azt tudnám hasonlítani, mint hogyha remélem nem köveznek meg ezért, de mondjuk, hogy feltételezünk egy olyan állapotot, mert ugye Európában nem nagyon tudok ilyen országot mondani, de mondjuk teszem a Székelyföld magyar állam területe lenne, de körbeülelve Románia által, és csak mondjuk légiúton lehetne eljutni oda, akkor nyilván mi is örülnénk, hogyha épülne egy olyan autópálya, ami bármikor mindenféle korlátozás nélkül át tudunk oda menni, és a kereskedelem fizikailag lehetővé válik. Na most ugyanez van náluk is. Azerbajdzsánnak Nahicseván nagyon fontos része, történelmileg is, gazdaságilag is az elit egy jelentős része onnan származik, tehát nyilvánvalóan fontos, tehát egyesíti tulajdonképpen az országot. De van ennél egy sokkal fontosabb érv, illetve kettő sokkal fontosabb, ami már nemzetközi szinten fontos, és mind Európának, mind mondjuk Kínának, ugye a középső folyosó felívelésével, ugye a középső folyosó, az északi, az Oroszországon vezető kereskedelmi útvonalak kvázi bedugulása vagy némiképpen ellehetetlenülése miatt vált fontossá. Kínából indul Közép-Ázsián keresztül különböző útvonalakon, de csak egy pontban tud tovább menni, az pedig Baku, Azerbajdzsán. És utána eddig, mivel az örményekkel nem volt béke, Grúzia, Törökország. Na most az Angezó korridor egy új alternatív útvonalat nyit. Baku megmarad még csomópontnak, de onnan már nem csak egy úton lehet elmenni Grúzián keresztül, hanem utána délre fordulva az iráni határon Nahicseván, Törökország felé tudna ez a folyosó haladni, ami a kapacitásokat kibővíti, meg többszörözi tulajdonképpen. És a harmadik nagyon fontos, az pedig a türk világ számára rendkívüli jelentőségű. Elsősorban Törökország számára ez a folyosó nyitja meg a szárazföldi utat a türk világhoz. Ugyanis Törökország, ugye a türk államok szervezetéről sokat hallottunk, de az összes türk állam az legalább egy országnyi távolságra van Törökországtól. Tehát ilyen módon a Törökország is nyer ezzel, és Törökországnak is elemi érdeke volt, hogy ez az Angezur korridor megvalósuljon. Tehát milyen szempontból tényleg csak pozitív dolog van az említett országok szempontjából.
És Örményország mit nyer, bocsánat?
Örményország tulajdonképpen elszigetelve volt. És akkor képzeljük el, hogy körben van véve egyrészt Azerbajdzsán által, két oldalról is, ugye Nahicseván és az azerbajdzsáni főterület közébe szorulva. Van egy rövid határ észak-nyugat felé Grúzia irányába, és dél-kelet felé, illetve dél-dél-kelet felé, Irán irányába. Paradox módon egyébként az ősi keresztény Örményország egyik legnagyobb támogatója a síita, muszlim államvallású és tulajdonképpen teokrácia Irán volt. Mert ugye Iránnak nem volt érdeke az, hogy Azerbajdzsán erősödjön, sem az, hogy Törökország erősödjön. Tehát most gondoljuk bele, hogy két ellen, és Törökország. Tehát ellenséges országok körül, Azerbajdzsán Törökország ellenségnek számított eddig Örményországban. Hát Irán az persze szövetségesi viszony volt, de hát kereskedelem szempontjából elhanyagolható, hiszen a sok szankció miatt nem igazán optimális Iránnal kereskedni, és Grúzia maradt. Ráadásul Örményországban van egy erős orosz kitettség, hiszen hiába van egy országnyi távolságra Oroszországtól, de mégis az államvasutak, az atomerőmű, az energiaellátórendszer, áramellátórendszer, ez orosz kézben van. Orosz bázisok vannak az ország területén. Ez egy érdekes helyzet lesz a közeljövőben, hogy ezt hogyan tudják majd menedzselni, mert egyrészt az örmények szeretnék lazítani az orosz barátságot, szövetséget, mert korábban két éve már próbálnak kilépni ugye a KBSS-ből.
Tulajdonképpen az ukrajnai háború ilyen szempontból segítség Örményországnak, hogy Oroszország figyelme egy kicsit elfordult róluk.
Hát, igen, egyrészt Karabakhot egyes vélemények szerint ezért veszítették el, tehát már buktak is ezen az ukrán háborún, mert hogy ugye az oroszok kevésbé figyeltek oda, hogy most Örményországgal foglalkozzanak, illetve nem is annyira akartak. Ugye a legnagyobb konfliktus az az volt, hogy az örmények egyébként szerintem sem morálisan, sem jogilag nem valid módon azt mondták, hogy Oroszország nem barát és nem szövetséges többé, mert engedte, hogy Karabakhot az azeriek megszerezzék. Erre nehéz mit mondani, mert mint említettem, nem arról van szó, hogy megtámadta volna Örményországot Azerbajdzsán, hanem a saját területén lévő örmények által elfoglalt területet foglalta vissza, tehát Oroszország nemzetközi jogi szempontból sem avatkozhatott volna be, illetve amit eddig megtett, az is az örményeknek kedvezett. De a lényeg az, hogy van egy erős szándék arra, hogy Oroszországgal lazítsák a kapcsolatot, tehát önmagában már ez is hazadék, hogyha odahozzák az amerikaiak a stratégiai partnerként, ugyanis mind Azerbajdzsán, mind Örményország stratégiai partnerségre lép az Egyesült Államokkal, ami a legmagasabb szintű bilaterális kapcsolat azért a világ diplomáciai viszonyai között. Ilyen szempontból az oroszok nagyon sok mindent nem tudnak tenni, tehát nem tudnak csapatokat ledobni oda. Lehet, hogy majd lesz politikai destabilizációs szándék vagy kísérlet, de azért azzal, hogy már amerikai haderő és titkosszolgálat és mindenféle támogatás ott lesz, ez sokkal nehezebbé válik. Tehát önmagában ez már egy nagy haszon lesz az örményeknek. Ne felejtsük el, hogy nem csak Franciaországban, hanem Amerikában is. Sőt, hát Amerikában még jelentősebb örmény diaszpóra él, még jelentősebb politikai befolyással. Minden bizonnyal az amerikai örmények aktívan közreműködtek ebben, hogy Trump ebbe az irányba mozdult el. Ugye azt kell tudni, hogy az amerikai örmény diaszpóra, de úgy általában az örmény diaszpóra a világban erős nyomást gyakorolt mindig is az örmény belpolitikára. Már csak azért is, mert tulajdonképpen ők dotálják az egész országot, mivel Örményország nagyon csekély gazdasági potenciállal rendelkezik, tehát rá van utalva egyrészt a vendégmunkások hazautalásaira, másrészt pedig a diaszpórának a támogatására, tehát a konkrétan segélyezésére. Ilyen módon minden bizonnyal ez is szerepet játszik, ami, és el is érkeztünk a gazdasági aspektushoz, tehát a nemzetközi kapcsolataikban távolodás Oroszországtól, békekötés Azerbajdzsánnal, és egyébként ezáltal Törökországgal is. Megnyílnak a határok, egy aktív kereskedelem alakulhat ki, befektetések jöhetnek az országba, amerikai, török, bármilyen országból. Ugye az örmények tudnak külföldön dolgozni. Láttunk már az európai történelemben is ilyet, hogy két ős ellenség azért az utóbbi 70 évben mondjuk relatíve jól együtt tud élni, itt Franciaország és Németország. Ha csak nézzük, és hogy még mindent jelent az, hogy akkor nem foglalkozunk többé, hogy melyik nemzetiségnek hol volt a határa. Persze, ahogy említette, azért a múltnak a sérelmeit nehéz lesz feldolgozni, de reméljük, hogy sikerül. Ugye itt nem csak arról van szó, hogy az örmények szerint 120 ezer, az azeriek szerint 80 ezer ember elmenekült Karabakból, ami egyébként tudomásom szerint nem etnikai tisztogatás volt, hanem nem elűzték őket, hanem ők félelmükben mentek el, ami hát majdnem ugyanaz tulajdonképpen, mert egyébként a jogok megvannak, tehát maradhattak volna az örmények Karabakban.
Igen, ide hagyj vessek közbe egy kérdést, a katolikus rádióban vagyunk, és hát egyébként sem elhanyagolható ott a vallási kérdés, tehát hogy a keresztények helyzete hogyan változik ettől a békétől most?
Hát szóval nehéz ezt, én nagyon sokszor jártam a térségben, Karabakban is, tehát oda-vissza elpusztították egymás emlékeit, nem csak Karabakban, hanem az örmények éppen az összes muszlim emléket elpusztították. Nem csak Karabakban, hanem a Karabak környéke egyébként ősi azeri területen, ami soha nem volt örmény terület, ott leromboltak mindent, ami létezett. Nyilván oda-vissza ment ez a dolog. Jelenleg is vádolják azzal az azerieket, hogy a keresztény emlékeket nem őrzik meg. Én rombolásról nem tudok. Monostorokról tudok, hogy működnek és épek ilyen szempontból. Azerbajdzsán meg akarta mutatni a világnak, tudomásom szerint, hogy képes arra, hogy örmények számára biztonságot teremtsen Karabakban is, de nagyon kevesen maradtak. Nem lehetett letesztelni, hogy ez hogyan működne. Ez nagy kérdés, hogy például lesz-e visszatérő, vagy biztosítják egymásnak, ugyanis ez nem csak karabaki probléma. Hát több százezer embert űztek el Örményországból, a jelenlegi örmény állam területéről, amikor az egész karabaki válság kirobbant 89-től 91-ig. Már a Szovjetunió idejében pogromok voltak, és egymás előzése. Tehát ők így gyakorlatilag megtisztították egymástól a saját területeiket. Ez oda-vissza, tehát ez nem lehet azt mondani, hogy keresztény üldözés volt, mert a keresztény oldalon pedig muszlim üldözés volt. Tehát ez egy nagyon szomorú és nagyon hosszú, keserves történet, ami ott folyt, és hát reméljük, hogy ez a békekötés pont erre az egészre egy leplet borít, és nulláról újra tudják kezdeni az együttélést.
Nagyon sokan most az egész világ kicsit azt reméli, nem is kicsit, hogyha Donald Trumpnak sikerült kicsiben itt ezen a területen békét teremtenie, akkor Ukrajnában is meg tudja oldani a konfliktust. Ez előrevetíti, vagy az előkészülete annak?
Nem tartom kizártnak, hogy része az ukrán konfliktus megoldásának. Miért? Mert egy ilyen békét Oroszország hátországában nem lehetne megtenni úgy, hogy nem tárgyaltak előtte valamilyen informális szinten, titkos módon Oroszországgal. Tehát ez ugyanaz, mint a szíriai diktátor bukása, hogy hirtelen ért mindenkit, de valójában, ha nagyon megkapargatjuk, akkor látható, hogy Oroszország nem nagyon tett semmit, hogy megvédje. Szóval nem kizárt, hogy az is egy nagyobb játszma része volt, hogy Oroszország elengedi mondjuk Szíriát, de cserében akkor máshol pedig ő tehet azt, amit szeretne az ő érdekeinek kedvező módon. Meglátjuk, hogy mit hoz a, nem is tudom hány nap múlva a csúcstalálkozó, illetve
lesz.
Már most igen, pénteken. Abból sok minden kiderül. Nekem van egy olyan érzésem, hogy azért ez delettárgya az oroszokkal is, mert egész egyszerűen az oroszok nem nagyon reagáltak semmit erre a békekötésre, és annyira hirtelen jelentek meg az amerikai érdekek és az amerikai erők tették be a lábukat ebbe a térségbe, hogy ez tulajdonképpen Azerbajdzsánnak jó, Örményországnak jó, Törökországnak jó, Amerikának jó, akinek nem annyira jó az Oroszország és Irán. Ugye Oroszország rá van szorulva Azerbajdzsánra, hiszen Iránnal szinte csak Azerbajdzsánon keresztül tud a szárazföldön kereskedni, meg a Kaszpi-tengeren, meg persze Kazaksztán és Türkmenisztánon keresztül is, de az egy bonyolultabb verzió. Tehát, hogy valamit valamiért valószínűleg így történt. Irán nem örül, hogy ott lesznek a határain az amerikai, nem reguláris, de mégiscsak amerikai erők, az összes hírszerzési kapacitásra együtt. És hogyha még ezt hozzáveszünk, hogy Azerbajdzsánban pedig tulajdonképpen Izrael ott van, mert nagyon fontos szövetségesek egymásnak, és Bakuban egy elég erős bázisa van az izraeli hírszerzésnek is, és még ugye hozzáveszünk, hogy Irán lakosságának minimum 20-25%-a valójában azeri, akkor azért Iránban nem hiszem, hogy annyira nyugodtak, de hát ők is az utóbbi hónapok bombázásainak fényében nem igazán gondolom, hogy abban a helyzetben vannak, hogy bármilyen erőfeszítést ki tudjanak fejteni a helyzet meghiúsítása kapcsán.
Ki jár a Nobel békedély Donald Trumpnak?
Én úgy gondolom, hogy ha csak ennyit elért, hogy az örmények és az azeriek megbékélnek, és egy nyugodtság jön a Kaukázus környékére, amelyik ugye évszázadok óta arról híres, hogy egy tűzfészek, nem csak a Dél-Kaukázus, hanem az Észak-Kaukázus, ugye Dagesztán, Csecsenföld és hasonlók, akkor mindenképpen. Már csak azért is, mert tényleg ez a béke egy prosperitás hozna az egész régió számára. És érdeke ez, amit említettem, Kínának, Közép-Ázsiának és Európának is.
Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, a mai Kerengőben Vasa László, a Magyar Külügyintézet főtanácsadója, vezetőkutatója, egyetemi tanár volt a vendégünk, a technikus Bójás János, a zenei szerkesztő Bögös Henrietta. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Posgai Nóra.